Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 7 perc van, 2024. október 24-e. Ács Gábor nevetgél valamin itt a Millás reggelében, a Rádió Café 98.0-án. Kifejtett, hogy mi a okoz derült perceket?
Kedves Mihalovics András, a hallgatók szórakoztatnak, és én ezt élvezem a legjobban a műsorban. Haver, haver, gyerekek, Babetta, hallotta ki a hallgató az előző dalból. Jó, a zene, még több kubai hangulatot, úgyis oda akarunk fölzárkózni. Énekelni megtanultunk ma már, utal vissza korábbi beszélgetésünkre is.
A Patrióta gazdaságpolitikai hozzászólás, légy szíves, olvasd be, hogy az európai fogyasztó...
Hol láttál te
ott, ott, ne ugrálj, mert leversz valamit. Igen. Vissza, nem ezen a felületen.
Az ott a kurzornak a vége, amit ott
nem
lát.
Nem ezen a felületen, másik felületen.
Merre mozgass.
Nem ezen a felületen.
Ez nagyon rádióban.
Nagyon szórakoztató.
Igen.
Ha az európai fogyasztó elengedni a rövid távú érdekét, és menő lenne európai gyártású, európai autót venni, az megoldaná a helyzetet. Kérdés, az európai piac el tudja-e önmagában tartani az európai gyártókat? Ugye?
Amúgy el. Kellene. Tényleg az államilag masszívan dotált kínai csodagyártók hozsannázására kell ennyi időt fordítani? Kérdezi a hallgató. Én nem éreztem hozsannázásnak, és szerintem meglehetősen...
Az az igazság,
hogy... Szkeptikus kérdéseket is föltettünk ezzel kapcsolatosan.
Sőt, kifejezetten kényelmetleneket is, mert nyert nagyokat a Várkonyi. De nekem meg ezzel kapcsolatban, hogy az a véleményem, hogy bármiről is van szó a világ folyásával kapcsolatban, a homokba dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy ez hülyeség, vagy ezt ne gondolkodjunk el ezen, vagy ne hózsanázzunk valamit adott esetben, majd aztán szembe jön a valóság, az sokkal fájdalmasabb, mint végighallgatni egy ilyen hózsanázásnak tűnő beszélgetést.
Egy hallgató olyan magabiztosan írja be, sőt, a just for your interest kifejezéssel, hogy dezinfláció egyenlő defláció.
Ami marhára nem igaz.
Is. A mi szerény tudásunk ennek ellentmond. Mi úgy tanultuk, hogy az infláció mértékének a csökkenése az a dezinfláció, a defláció meg konkrétan az
amikor
árak esése.
Amikor csökkennek az árak,
De hát ez a magabiztosság olyan lehengerlő, hogy ezek szerint nem egy iskolába jártunk, a kedves hallgató.
Gondolkozzunk el ezen. Na, és akkor most megint egy kicsit a jövőbe révedünk az egészségügy tekintetében. Nyilván erre az egy szóra már is sokan felkapták a fejüket.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Na most, hogy mindez az információ technológiai rovatunkban kerül szóba az egészségügy, erről meg lefogadom, hogy még többen ledobták a láncot, pedig azért ebbe az irányba mennek a dolgok ott is, furcsának fog tűnni, de talán Magyarországon is. Vír Tamás, a foglalóorvos.hu ügyvezetője elfogadta meghívásunkat, úgyhogy vele fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Először is, mi az a foglalóorvost? Hú, hát a neve alapján csak meg tudja mindenki.
Hogy... Szerintem ez elég, hogy neki lett talán a név alapján. Tehát
ezért
foglalóorvost. Tulajdonképpen amiről szól van, mi egy ilyen platform site vagyunk, ahol összegyűjtjük a magánegészségügyi orvosokat, illetve a pácienseket, és ők egymásra tudnak találni. Ha így nagyon le kéne egyszerűsítenem, egy picit olyan, mint a Tinder, csak a magánegészségügyre. Nyilván tudunk válogatni itt az orvosok
igen.
között.
Igen, hogy... A kérdés az, hogy az orvosnak milyen profilja van, ugye, mert hogy mit tölt ki magáról, mit ad meg magáról, nem tudom, vagy ez csak egy szakterületre? Tehát, hogyha vesebajon van, akkor erre orvos, vagy ez hogy épül fel egészen pontosan?
Nagyjából 130 szakterületünk van, mondjuk mondok egy extrémet, ez a a kínai hagyományos orvoslástól mondjuk az urológián keresztül a nőgyógyászatig. Uh-huh. De amit mondasz egyébként, hogy mennyire fontos az, hogy mit tölt föl magáról, tehát például egy kép az nagyon fontos, hogy egy szép tetszetős kép legyen, hiszen azzal az emberrel fogok én kontaktusba kerülni, ő fog megvizsgálni a szövegen túl. A másik rész, ami szerintem fontos, az pedig ez a Magyarországon van ez a szájról szájra hagyomány, hogy tudsz egy oldokit, mert fülorgégészeti problémám van. Na, mi ezt egyébként digitális alapra helyeztük, tehát értékelések vannak olyan páciensekről, akik jártak ott.
Na, ezt akartam kérdezni, mert ha már Tinder, akkor ugye ott is, meg még inkább egy kicsit ilyen Airbnb-re is hasonlít nekem ez.
Talán jobb, mint az Airbnb.
Ez a megoldás. De hát ott ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy visszajelezzünk, és akkor tényleg leplezetlen kritikát kapjon az az ember, aki, vagy az a lakás, akivel itt összemeccselünk, hogy maradjunk ennél az analógiánál. Ez ilyen csillagos rendszer, vagy ennél azért mélyebb értékelés?
Csillagos és szöveges is. Uh-huh. Ugye azoktól, és ez egy moderált szöveges, ezt úgy értsétek, hogy aki elment és ténylegesen ott járt az orvosnál, ő az, aki értékelést adhat, tehát az ilyen különböző kommenthuszároknak nem szoktunk egyébként a gyakorlatilag teret adni, tehát aki nem is járt ott, viszont aki ott járt, az viszont kvázi kendőzetlenül megírhatja a negatív és a pozitív véleményét.
Hogy lehet válogatni a lehetőségek közül? Tehát mondjuk maradva a példánál, nekem van egy vese problémám, nagyon fáj, nyilván ilyenkor, ha beleütközöm az egészségügyi rögvalóságba, és bemegyek a körzeti orvoshoz, az ad majd egy beutalót, azt a telefont nem veszik fel, amikor felveszik, kapok két hónap múlva időpontot, akkor azt mondom, hogy én addig nem bírom ki, akkor nézzünk már meg www.nem tudom én micsodán, hogy akkor hol lehet erre a gondomra megoldást találni, és akkor igen ám, de akkor meg a bőséges választékból az ember beleütközik abba, hogy hű, hát most én honnan tudjam, hogy Gipsz Jakab vagy Kovács Károlyné veseorvos a jobb. Megnézem akkor, hogy hol van a leggyorsabban időpont, és akkor egy vakrepüléssel oda beszállok, és vagy összejön a dolog, vagy nem. Tehát ez most egy viccesen hangzik, de konkrétan többször végigjártam ezt az utat, azért mondom.
Tehát egyébként így a szempontokat tök jó felsoroltad, hogy mik azok, ami alapján egyébként egy találati listában mi megjelenítünk a találatokat. Gyakorlatilag arról van szó, hogy van aki egyébként orvos specifikusan, tehát XY doktorúhoz szeretnék menni, és akkor rákeres, és gyakorlatilag befoglal
hozzá. És végigüldözi, ha kell az egész országon, mert ugye igen, nagyon sok helyen rendelnek.
Ugye van egy olyan problémája a felhasználóknak egyébként, hogy ugye sokan azt mondják, hogy elmegyek a Google-re, rákeresek, nem tudom, Pernész Marcell szülész nőgyógyászra, és akkor amit ott kilistázott, megkeresem, hogy hol rendel, és megpróbálom megtalálni a legjobb időpontot. Mi ezt agregáltuk, tehát látjuk, hogy ő egyébként hol rendel, hány helyen, és akkor ki tudja választani.
Bocsánat, csak zárólagosan hány orvos van, aki fullba a magánrendelésben van, és vagy a magánszektorban dolgozik, és így több helyen rendelve működik. Hogyan aránylik ez azokhoz, akik alapállásként ott vannak az államiban, és emellett vállalnak pluszban
magánrendeléseket? Tehát a pontos arányokat azt nem fogom neked tudni megmondani. Mi azt szoktuk mondani, hogy 2000 orvosunk van, ez nagyjából egyébként a piacnak a 20%-a, és ők ugye több helyen is rendelnek, államiban és magánban, mi kifejezetten ahogy a magánegészség, ugye koncentrálunk. Én személyesen nagyon szeretném egyébként, hogyha az állami időpontok is ott lennek, ugye az állam elindított ezt az egészség ablak applikációt, és próbálom velük fölvenni a kapcsolatot egyébként, hogy azt is meg tudjuk jeleníteni, hiszen az is egy opció egyébként, ami pácienseinknek, hogy lássák gyakorlatilag, hogy milyen opciók vannak államiban és magánban. De válaszolva egyébként a kérdésre, ugye tud szakterületre szűrni, orvosra, klinikára, tehát rengeteg mindenre, és az te kvázi ilyen Google típusú keresésed alapján megjelenik egy találati lista, amiből aztán válogathatsz.
Mondjuk adott esetben az értékelések igen. szerint.
Ugye nyilván, hogyha nagyon fáj valami, akkor mondjuk mi a preferenciád?
Gyorsan.
Azonnal.
Igen, igen. Ez nekünk betegeknek oké, jó. Látom benne a rációt, de ugye a rendszer akkor ér valamit, hogyha minél teljes körülben ott vannak azok az orvosok, akikhez én fordulhatok. Őket mi motiválhatja, hogy akkor igenis bekerüljenek ebbe a rendszerbe?
Hát több minden motiválhatja, és szerintem itt kicsit itt akkor beszélni kell arról, hogy néz ki most ez a piac. Ugye nagyon elszálltak a bérköltségek az egészségügyben, ez az egyik része. A másik része, hogy ez a piac, ez hihetetlenül átdigitalizálódott az elmúlt 4 évben. Tehát ha 2020-ban rákerestél egy orvosra, akkor azt láttad, hogy talán van egy honlapja, ez sem biztos, egy-két említés a Google-on. Most, ha ugyanezt megteszed mondjuk egy jó menő nőgyógyásszal, akkor egy hosszú lista van, és gyakorlatilag a hirdetési költségek ezzel arányosan nőnek. Amit mi csinálunk, az egy méretgazdaságossági probléma, tehát ez egy marketing eszköz, egy plusz channel is. Gyakorlatilag, amiben az egyes orvosokat is, marketing, az egész szakterületeket is marketingeljük, tehát oda irányítjuk gyakorlatilag a forgalmat, próbáljuk egy kicsit alacsonyan tartani a marketing költségeket. A másik része pedig az, hogy alacsonyan tartjuk az adminisztratív költségeket is. Ugye általában azt mondják, hogy egy ilyen egészségügyi biznisznek a nagyon nagy százaléka a költségnek az a személyügyi ráfordítás. Jelesül egészségügyi, személyügyi ráfordítás. Tehát nem nagyon van tér arra, hogy ő egy marketingest, egy admin típusú, egy adminisztrátort, egy titkárnőt, bárkit fölvegyen. Mi gyakorlatilag ezt digitalizáltuk, egyre inkább azt látjuk, hogy össze kell kötődnünk mondjuk klinikai rendszerekkel, hogy teljesen automatikus legyen az, hogy nálunk megjelenik a páciens, és nálam meg megjelenik az időpont a saját rendszerében.
Itt dohog a hallgató, hogy ez persze megint plusz kiadás, akkor ő miért fizette a társadalom biztosítást, ebben most nem menjünk bele, de egy vonulat mégis érdekes lehet ebbe, hogy ez az államnak is érdeke lenne egy ilyen rendszer, nem?
Persze az államnak is érdekel egy
erőforrás optimalizáció, kihasználtság, stb. Ez mind szerepet játszott.
Nagyon sokszor megkapjuk egyébként ezt, hogy persze miért fizetem a TB-t és egyébként a social media felületeinken. Mi ebben nem szeretünk belemenni, ugye mi kifejezetten a magánegészségügyi piacra adunk egy megoldást. Azt látjuk, hogy ha nagyon sürgősen van szükség, nagyon specializált területre, mondok egyet, például az endokrinológia, az egy ilyen szupermenő szakterületünk, akkor az emberek egész egyszerűen elmennek a magánegészségügybe. Idén viszont azt látjuk, és ez az inflációval is összefüggésben van, hogy nagyon megdrágult ugye pontosan a növekvő költségek miatt a magánegészségügyi ellátására, csak hogy egy ilyen nagyságrendet mondjak, olyan 30-35 ezer forint között van az átlagár, ezt már nem minden magyar engedheti meg magának. És ha jól tudom, akkor itt a Rádiókafében talán járt a Színlab is jó múltkorában, akik a megelőzésről, prevencióról beszéltek, és pont azt látjuk, hogy ezek a szűrővizsgálatok maradnak el. Azt gondolom egyébként, hogy hosszú távon, és hogyha a páciensek fejével gondolkoznak, bármilyen szűrővizsgálat egyébként olcsó,
mint amikor utána kezelni kell. Igen, ez a fő üzenete ezeknek a beszélgetéseknek is. A következő kérdés, hogy technológiai fejlődés. Mert ez mondtad is, hogy jó esetben néhány évvel ezelőtt volt honlap, meg egy-két vélemény, most már azért túl nagy a zaj. Jön a mesterséges intelligencia, ez megint felkavarhatja az e-egészségügyben az állóvizet egy kicsit?
Abszolút, tehát bontsuk két részt, az egyik az szerintem kifejezetten a szakmának szóló jel megoldások, mondjuk diagnosztikában, és akkor itt lehetne olyan...
Ez a fényképez le a kis...
Fényképez le a kiütésed, és megmondom, hogy mi problémád van. Én abban hiszek, hogy ez egyébként inkább egy AI, tehát mesterséges intelligencia és humán interakció. Tehát én személyesen nem mondanám azt, hogy a mesterséges intelligencia megoldja, és akkor elirányít téged, hanem ott kell egy orvosnak lenni, aki valamilyen verdiktet mond az AI által adott szakvéleményre. A másik része az pedig nyilván a páciens oldaláról, hogy mondjuk eddig mi történt? Fölmentél a Google-re, volt egy apró fejfájásod, kerestél egy kicsit, és megtudtad, hogy gyakorlatilag 3 percben meghalsz, mert olyan súlyos problémád van. Na ezt egyébként az AI egyébként ki tudja küszöbölni. Ugye Sam Altman, nem tudom, hogy mennyire ismerős, ugye a OpenAI-nak a CEO-ja, ő azt mondja, hogy az AI az egyik nagy kitörési pont egyébként a healthcare, tehát az egészségügyi megoldások, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy erre fele fog elmenni a világ is. Tehát, hogy használják a tüneteknek a felderítésére, és utána kell egy humán interakció, amikor az orvos egyébként ezt megerősíti.
Mert magamat meggyógyítani
nyilván nem tudod. Nem tudod, de hogy abban nagyon nagy segítséget tud adni, hogy el tud téged irányítani a megfelelő szakterületre. Én mielőtt csatlakoztam a foglalóorvoshoz, nagyon egyszerű dolgokat csináltam, letöltöttem az ESZT-be, hogy aki mindenkinek ajánlom, próbálja ki. Saját leleteimet a múltból, vérképet, és akkor felraktam. És ugye mit látszott, hogy most Magyarországon hogy fordítják le? Van-e csillag, nincs csillag?
Hát jó,
van
esetben, csillag, ugye... jó esetben nem láttál nőgyógyászati műtétet a lapodon, igen. Mert olyan is volt.
Történt már ilyen, de az esetemben ezek az én leleteim voltak, és gyakorlatilag segített értelmezni mondjuk egy vérképet az AI, és azt mondta, hogy figyelj, ez az értéke, nekem mondjuk elállok egy titkot, a koleszterin, ami tradicionálisan sajnos magas, tehát azért foglalkoznom
szintén.
És a tök jó kis megoldásokat adott, de gyakorlatilag azt is elmondta, hogy hát időnközönként ugye el kell mennem egy vérvizsgálatra. Szóval erre jó, de ettől függetlenül nem úszod meg a vérvizsgálatot, és nem úszod meg azt, hogy el kelljen menni egy orvoshoz. Tehát én azt gondolom, hogy ez lesz majd egy kitörési pont, hogy a Google-t és az összebányásszuk valahogy összeklikkelgetjük magunknak az információt.
Ezt egyébként imádják az orvosok is, hogy bemész egy kézdiagnózissal.
Igen, igen.
Doktor úr, nekem nem tudom, ilyen szemtengely ferdülése van, tessék írni már valamit rá, és mondja, hogy nem, magát orrba vágták, és ezért egy bizonyos arcmozgató izmok eltorzultak. Tehát, hogy tudom, mert látom a nonverbális jeleket, mikor, mert nyilván mindenki meg van ijedve, hogy most akkor holnap meghalok, vagy valami ártalmatlan, és akkor tényleg az internet nagyon durván félre tudja vinni az embert.
Abszolút félre tudja vinni, én mondom, én azt láttam egy személyes tapasztalat, hogy azért ezek az eszközök, ezek azért, hogy is mondjam, egy kicsit visszafogják magukat, mint hogy valaki így innen-onnan az internetről, fórumokról, stb. Tájékozódik, és elirányítanak abba az irányba, hogy egy tudjál beszélni aztán egy normális orvossal.
Hallgatói kérdés.
Igen, nekem is csak rémlik, hogy volt egy ilyen, hogy a orvosok véleményezését ezt nem tiltottak be? Volt valamilyen kezdeményezés a nőgyógyászokkal szemben? Nem.
Tehát jelenleg is lehet egyébként értékelni. Hozzáteszem, hogy nem mindig szeretik az orvosok sem.
Ugye, megértem.
Mert hogy ha
jön egy negatív... Mi sem szeretjük, mikor megírják, hogy ez a világ legrosszabb rádióműsora. De ettől még jönnek ilyen vélemények, hogy aztán mennyire megalapozott, azon lehet vitatkozni.
De csak olyan napokon, amikor te vagy itt, mert hát én még nem találkoztam vele.
Nézzétek, egyébként így megoszlik, vannak orvosok, akik hihetetlen minden egyes kommentet olvasnak, és egyébként kapcsolatban vennek velünk, és visszajelzést kérnek, hogy ez miért történt, hogy történt, stb. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy amikor te bemész egy magánegészségügyi intézménybe, az elvárás is, hogy ő mosolyogjon, hogy legyen kedves, hogy egy szolgáltatást vesz igénybe, amikor egy sok esetben egy drága szolgáltatást. Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy ott vannak az értékelések, és az egy, én szerintem egy tök jó jel, hogy ők olvassák és értelmezik, és próbálnak javítani egyébként ezeken az értékeiken.
Oké.
Az érdekelne még, bár kicsit elkanyarodva a konkrét témánktól, hogy magánorvosok, itt-ott rendelő orvosok, gondolom, hogy előszeretettel kerülnek föl, és örülnek neki, hogyha ott vannak nálatok, de mondjuk nagy intézmények, saját foglalási rendszerrel rendelkező intézményeknél is ugyanez a hozzáállás, vagy azért velük nehezebb már így a bizniszre gondolva, lehet, hogy ők ellen érdekeltek abban, hogy tágabb orvoskeresőkön legyenek fel.
Nem feltétlenül, és egyébként nálunk van egy olyan, tehát hogy egy olyan szegmens, ami kifejezetten ilyen nagy kvázi magánkórházak, tehát most mondhatnám mondjuk a Budai Egészségközpontot, vagy a Duna Medicát, hogy csak így néhányat megemlítsek, akik ugye fönn vannak a platformon, lehet hozzájuk ugyanúgy foglalni. Ők sokkal inkább ezt egy marketing csatornának, tehát ahol addicionális foglalásokat tudnak az üres időpontjaikra vinni, ugye ez egy kapacitás kihasználtságbeli kérdés, még mondjuk egy kisebb vagy egy közepes klinikánál akár az is előfordulhat, hogy rajtunk keresztül megy az összes foglalás, mert mondjuk a mi foglalási motorunknak egy ilyen...
Aha, tehát egy beállítszik, és akkor nekik kiszervezik gyakorlatilag a teljes foglalási...
Maga a matek mindenhol ugyanaz, ugye ez egy szolgáltatás, tehát hogyha nem veszi valaki igénybe a hétfő reggel, nem tudom, 10 órás időpontot, akkor az kvázi rám rohad, és akkor ott az a valamit kezdeni kell. Tehát mi ezt tudjuk kiegészíteni a nagy intézmények esetében, hogy ott azt föltöltjük a kapacitást a maximumra.
Oké, na hát akkor innen folytatjuk tovább, mert lesz még AI is majd a magyar egészségügyben. Köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Én köszönöm szépen, sziasztok.
Vír Tamással beszélgettünk, a foglaljorvos.hu ügyvezetője.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig nem más, mint Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát kezdjük talán a magyar forinttal, mert hogy itt ránk ijesztettek a befektetők, amikor egy illikvid piacon felfelé tornázták az euróval szemben az árfolyamát. 403 forint fölé is ment bőséggel az euró. Most mi a helyzet?
Rögtön bele a mély vízbe. Nem mindig, vagy nem feltétlenül szeretem támogatni azt a fajta hozzáállást, hogy mutogassunk másra, de tegnap kivételesen azért elmondható, hogy a lengyel zloty kezdte a gyengülést, és nagyobb mértékben is gyengült, mint a forint. Ez húzta talán magával az árfolyamot. Ugye a feltörekvő piacoknak alapvetően nem tett jót a dollár jelentős erősödése, ebből is láthattunk tegnap egy szépet, ugye euró-dollár fronton elsősorban. Úgyhogy ezek voltak főleg az okok a forint gyengülése mögött, úgyhogy nem feltétlenül látnék most bele mindenféle magyarországi helyzetet vagy változást, hiszen azokból ugye nem nagyon történt semmi tegnap. Viszont bizakodhatunk talán abban, hogy holnap délután jön egy S&P értékelés az országról, és ha ott egy megerősítés vagy kilátás tartás, vagy bármilyen nem annyira negatív kritika, vagy esetleg pozitív vélemény jön, akkor az talán meghozhatja azt a megnyugvást, amire most már azért várunk egy ideje. De az is tény, hogy nincs pánik. Tehát, hogy még a tegnapi mozgásokban sem érződött az, hogy olyan szinten indult volna, vagy olyan eladásokat láttunk volna forint kapcsán, ami akár csak egy picit is a pánikra utalna. Van ez a lépcsőzetes lassú forint gyengülés, amit most már nézünk egy ideje. Nyilván mindig megbeszéljük, hogy milyen sok tényező van, ami ezt sajnos alátámasztja, vagy elősegíti itt a geopolitikai, nemzetközi, de akár a magyarországi GDP és egyéb összefüggések kapcsán, de azt gondolom, hogy eljöhet lassan az a pont, ahol már újra érdemes lesz, érdekes lesz, akár egy külföldi befektetőnek is a forint kamat különbözetre gondolkodni. Ugye most egyre többet olvasni arról, hogy a következő európai csökkentés akár 50 bázispontos is lehet, ez nyilván jót tehet abban a környezetben, ahol az MNB kedden határozottan megerősítés tette, hogy most inkább azért beleállna egy tartásba, amíg itt megnyugszik a helyzet, meg amíg az inflációból is így évvégére pontosabb képet kapunk, úgyhogy ezek azért azt gondolom, hogy vissza lögdöshetik szépen lassan a forintot a 400-es érték alá.
Uh-huh. Oké, szóval te maradsz optimista, ez a lényeg.
Igen, én most ebben a rövid középtávon inkább optimista vagyok, aztán jövőre meg jön majd a sok kérdőjel újra, főleg a márciusi változások kapcsán.
Szóval ez a tegnapi gyengülés, ez akkor külpiaci hatás, Zlotyi, nem annyira az illikvid piac, vagy az is belejátszott, hogy mi ünnepeltünk, és a hazai szereplőtünk volt?
Igen, tehát nálunk nyilván az is belejátszott, hogy az illikviditás miatt könnyen tudtunk menni, az, hogy az irányt adta inkább a Zlotyi.
Oké. Na jó van, akkor kanyarodjunk át a tőzsdére. Látszik ebből valami, amit kihagytunk, az egy amerikai kisebb beöntés, amikor mi ünnepeltünk, és Európa is valamennyire le tudta reagálni, nem teljesen, mert Amerika inkább a nap második felében esett, amikor már Európa bezárt. Mi látszik tehát a béten?
Úgy tűnik, hogy sikerült átugranunk ezt a negatív napot, hiszen ma reggel már Európa napfényesen és boldogan ébredt, gyakorlatilag a külföldi vagy nyugat-európai piacok jelentős része egy szép emelkedést mutat így a csütörtök reggelre, és ezt vette át a budapesti értéktőzsde, de is gyakorlatilag 0,5%-os pluszban most a Bux Index, és a vezető részvényeink közül, most nézem, gyakorlatilag a Telekom kivételével mindegyik szép emelkedést tud felmutatni. A Richter vezeti a shortot 0,8%-os most a plusz, ez 11.010 forintot jelent, de az OTP is elég jól szerepel 0,7%-os emelkedésével, 18.840-en volt az utolsó kötés, és a MOL is egy pici pluszban 0,2%-kal van feljebb, 2636 forinton. Ahogy említettem, a Magyar Telekom az egyetlen, amelyik még egy kicsit mínuszban van itt a ma reggel folyamán, ez egész pontosan 2 forintos mínuszt jelent, 1086 forinton volt a legutolsó kötés, de ami egyébként így kicsit, hogy a technikai oldalát nézem, ami azért közel áll hozzám, mindegyik vezető részvényünk egy emelkedő trendben van azért, és azokat a fontos mozgó átlagokat, amik itt alulról támaszt jelenthetnek, jelentenek, azokat nem tört el ebbe a visszamozgásba, úgyhogy ez alapvetően ezért adhat optimizmusra okot.
Miként a forgalom is, mert hogy az volt mindig a sakmat, hogy jó, de teszi a Budapest értéktőzsde mindez erdj a forgalomba, de most arra se lehet panasz.
Igen, most már milliárd fölött vagyunk, úgyhogy alapvetően nem tűnik rossznak így a mai napra vonatkozóan sem.
Oké, az OTP-nél ott van a történelmi csúcs közelsége. Nagyon közel volt hozzá a múlt héten, aztán kicsit lefordult. Az egy visszatartó erő lehet, vagy ha azt sikerül áttörnie, ez valahol 19.500 környékén van, akkor bármi megtörténhet, vagy akkor lehet egy újabb fölfeléivel is?
Abszolút azt gondolom, igen, hogy az most egy ellenállásként van jelen, és sokszor profit realizálásokat indukál annak megközelítése, és ha azt sikerülne egy lendületesebb időszakban átvinni, akkor az valóban új távlatokat nyithat az OTP szempontjából, és ugye ott is azért emelgették a célárakat szépen, úgyhogy van abszolút, ha jó hangulat lesz, és marad ez, amit itt azért a nemzetközi piacon láttunk, hogy a részvények egyelőre nincsenek olyan mértékben áldozatul esve, úgy de csúnyán mondtam, a geopolitikai hangulatnak, akkor ez abszolút az OTP-re is jó hatással lehet, és nézhetünk új csúcsokat még idén.
Szilárd, elengedünk, vigyázunk a hangodra.
Mit várunk
szükséged van
mit
rá.
Mit várunk az NBA idei szezonjától?
Mégsem engedünk el.
Nem lehet NBA nélkül lezárni ezt a beszélgetést, hiszen elkezdődött a szezon végre, és ha bár mondhatnám, hogy kialvatlan vagyok, de nem emiatt még, inkább a sok utazás miatt kicsit szolidaritást éreztem, akkor Várkonyi Gáborral beszélgettetek, mert én is az elmúlt egy hetemet azt sok röpködéssel töltöttem, és a legutolsó egy konferencia volt Dániában, ahol összeszedtem ezt a jó hangot, mert nem készültem fel, hogy ott már sokkal hidegebb van ilyenkor, mint itthon.
Szóval mik a kilátások? Ki lesz a bajnok, ha tippelned kéne?
Hát természetesen nem mondhatok más, mint a Dallas, de ezt a szívem mondja. Nem annyira a mély elemzésem, de hát nekik szurkolok. Hát idén még is töretlenül.
A Lossinak meg a Celticsnek lesz egy-két szava ehhez.
Hát természetesen sokaknak lesz hozzá szava, és nyilván még egy pár hónapot meg kell nézni ahhoz, hogy tisztában lássunk, de izgalmas lesz mindenképpen.
Oké, ezt is követjük, hála neked, köszönjük szépen!
Köszönjük és gyógyulgass!
Köszönöm, szép napot, sziasztok!
Szia! Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdét és NBA szezont is.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Most egy kicsit visszalépünk ebbe, és a gasztronómia határ területére kalandozunk, mert nem kell folyton zabálni, mert akkor így fogtok kinézni, mint én. Úgyhogy messziről indítunk, de nagyon fontos kezdeményezésre szeretnénk e rovatban felhívni a figyelmét a nagy érdeműnek, mégpedig a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványra, hogy ők mit csinálnak, hogy csinálják mindezt. Konyári Andrea az alapítvány operatív igazgatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mióta van Ronald McDonald alapítvány? Hogy működik ez az alapítvány? Talán ezeket az alapvető kérdéseket tisztázzuk.
Alapítványunk, Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány idén ünnepi a 30 éves jubileumát. De én egy picit még messzebbre nyúlnék vissza, ugyanis a Nemzetközi Alapítvány már 50 éves, pont múlt héten, október 15-én ünnepelt az 50. születésnapját. De itt nem állunk meg, mert vannak még idén szülinaposaink, ugyanis a budapesti házunk 25 éves, a miskolci házunk pedig 20 éves, és ezen kívül van még egy családközpont, ami nem kerek születésnapot ünnepel, ezt 2 éve nyitottuk Debrecenben, a gyermekklinika tetőterében. Uh-huh. Gyakorlatilag az
Igen, nem akartam közbevágni, Isten ments!
Az alapítvány olyan családok számára biztosít otthonos körülményeket, ahol valamelyik gyermek beteg, és az otthontól távol eső, általában ezek hosszabban tartó kórházi kezelésen esik át. És ez nagyon fontos, hiszen ebben az időszakban fontos, hogy ott legyen a család a gyermek mellett, hiszen ez is a gyógyulásának az egyik kulcsa.
Uh-huh. Az alapítvány nevéből arra következtetek, hogy ez valamiféle gyorséttermi kezdeményezés, ugye a McDonald's-ot kell sejteni a háttérbe, de mi módon fonódik össze ez a két dolog?
Említettem a nemzetközi alapítványunkat, és gyakorlatilag 50 évvel ezelőtt Philadelphiában nyílt meg az első házunk. Ez úgy történt, hogy egy amerikai foci csapat egyik játékosának a kislánya sajnos leukémiás lett, és Philadelphiában a gyermekkórházban kezelték, és érezték azt, hogy nagyon fontos az, hogy a valamilyen jó körülmények között lehessen a család a gyermek mellett, és elkezdtek gyűjteni. Ekkor épült meg az első házunk, és azóta ez gombamódra szaporodott, és most már az egész világon több mint 380 Ronald ház van.
A finanszírozása az nagy részt az éttermekben, a McDonald's éttermekben folyó gyűjtésből származik, tehát időről időre lehet venni olyan termékeket, aminek egy része, vagy abból befolyó összeg egy része az alapítványhoz kerül, akkor ha jól rémlik, akkor ott a pultoknál ott aprókat is be lehet dobálni, amit kimondottan ezeknek a házaknak, vagy az alapítványnak gyűjt, de javíts ki, hogyha nem így van. Szóval nagyrészt ebből van az alapítványnak a bevétel, amit a kiemelt céljaira fordíthat?
Igen, abszolút, tehát egyrészt a perségekből, befolyt bevételekből tudjuk fenntartani az alapítványunkat. Másrészt most van egy adománygyűjtő kampányunk, melynek keretében zoknit lehet vásárolni. Ebből a teljes nettó árbevételt megkapja az alapítvány, gyakorlatilag zokninként 1000 forintot. Ez nagyon fontos számunkra, és hát ami még érdekes, hogy azért ebből a zokniból most 3 méret is van, női, férfi és gyermekméret, eddig csak 2 méretünk volt, és érdemes elmenni és vásárolni ilyen zoknit, mert gyakorlatilag a készlet erejéig elérhetőek.
Uh-huh. Ez évente egyszer van, mert nekünk van, és nagyon szeretjük, de azt tavaly vettük, vagy tavaly előtt, tehát egy ilyen limitált időszakban
fogyamatos kapható, fogyasztó vagy hogy igény volna rá, fogalmazza meg a fogyasztó a maga mondani valóját.
Beszélünk a megkisekkel, de ez most egy limitált időszakban lesz elérhető, de minden évben is ez óriási bevétel számunkra, tehát tényleg ez abszolút hozzájárul ahhoz, hogy működtetni tudjuk ezeket a programokat, és tehát ha számokról beszélek, eddig több mint 15 000 családnak segítettünk, és a szeptember végi eredményünk pedig 1200 család, tehát ez óriási szám, hogy ennyi család egy kicsit megkönnyebbülhet ebben a nehéz időszakban.
Az publikus adat egyébként, hogy mondjuk egy tavalyi, elnézést a kifejezésért, zokni kampányban hányszor 1000 forintot sikerült? Tehát, hogy hányan tartották ezt fontosnak, hogy támogassák így módon is az alapítványt?
Igen, a tavalyi évben közel 80 millió forint bevételünk lett a zoknikból. Uh-huh. Tehát idén is 90 000 darab zoknit tervezünk, bízunk abban, hogy ezt a mind a 90 ezer darabot el fogjuk tudni adni, és természetesen ennek a bevételét akkor a működtetésünkre fogjuk tudni használni.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mire megy ez a dolog, tehát nem tudom én, felújításra, lakberendezésre, rezsire, tehát hogy ilyesmire megy ez, ugye?
Igen, gyakorlatilag az idei adományokból a jelenleg működő programjainkat szeretnénk biztonságosan működtetni és továbbfejleszteni, ahol szükséges. Említettem, hogy egy 25 és egy 20 éves házról beszélünk, tehát minden évben szükséges állagfenntartó felújításokat végezzünk. Ahhoz, hogy biztonságos és komfortos körülményeket tudjunk biztosítani a beteg gyermekeknek és családjuknak, és természetesen szeretnénk tovább is lépni, és tervezzük azt, hogy az ország más részén is szeretnénk segíteni ezeknek a beteg gyermekeknek és családoknak.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy nem lehetne valahogy odahatni az állami egészségügyre, hogy ezt a szemléletet kicsit meghonosodjon? Vagy nem is biztos, hogy csak az állami egészségügyre, hanem a magánegészségügyre is. Ugye szülőként sokan élnek át, köztük én is éltem át olyan kellemetlen perceket, mikor egy hokedlin kellett napokat eltölteni, mert nem volt az egészségügy arra felkészülve, hogy a gyerekek kicsik még nem tudják önállóan abszolválni ezt a kórházi ellátást, viszont a szülőknek meg nem volt normális hely, nem lehetett hol mosdani, nem lehetett hol normálisan aludni, szóval szerintem mindenki ismeri ezt a problémát, és ez egy sokkal emberbarátibb módszer ez a ház, de nem tudom, hogy erre van-e kezdeményezésük, hogy ez tovább terjedjen.
Mindenképpen dolgozunk ezen, és abszolút a családközpontú betegellátás az egyik legfontosabb feladatunk. Tehát amit ön is említett, tehát a gyermek ellátása során a szülőnek szerves részvevőnek kell lenni, tehát partnerként kell, hogy kezelje az orvos a gyermek gyógyítása érdekében. Tehát ahhoz, hogy hosszú távon tudjuk biztosítani, fontos, hogy bevonjuk. Ez természetesen a szülőnek kipihennek kell lennie, a szülőnek ott kell lennie fizikailag a gyermeke mellett, és mi ebben tudunk segíteni a programjainkon keresztül, és ezt népszerűsítjük is. 2 éve volt az első családközpontú betegellátás konferenciánk, és azóta is aktív részesei vagyunk minden ilyen gyermekgyógyász konferenciának, és ezt a szemléletmódot próbáljuk népszerűsíteni minden fronton.
Nagyon szépen köszönjük, sok erőt, sok kitartást, és rengeteg zokni eladást kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Szép
további
napot,
szép napot kívánok.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
No, az elmúlt percekben nem annyira a gasztronómiáról, mint a ezzel összefüggő jótékonyságról ejtettünk néhány szót Konyári Andreával, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány operatív igazgatójával.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Azt írja a hallgató, hogy a mai zenei felhozatal nyilvánvalóan DJ Carpentertől származik a játszott dalok alapján.
Hát,
lehet, hogy a színvonalban tévedés. Már közelíti azt, de ez most így nem. Az majd holnap lesz, úgyhogy reszkessetek. Ez
lesznek végre, méltóztatsz behozni új muzsikákat?
Igen,
friss szemlélete?
Valóban most már hónapok teltek el frissek óta, de majd nyilván le, de miután tőlünk teljesen függetlenül is folyamatosan érkeznek és kerülnek be, tehát a rádiókafé kínálatába, úgyhogy azokból is örömmel szemezgetek, meg hát eleve Cyborg Temper is bekészít nekünk ilyeneket, úgyhogy nem vagyunk szerencsére arra rászorulva, hogy mi magunk intézkedjünk, maximum csak színesítjük ezekkel a Millás reggeli felhozatalát, de hát igyekszünk. Mindenképpen.
Most pedig az időleges búcsú könnyes pillanatai következnek, mert holnap reggel ugyanez a páros jön be. Minusz Andiknál lesz csere, ha jól látom. Igen, látható egyetértés a túlsó végén. Úgyhogy addig annyit mondunk, hogy minden nap számít, hiszen minden nap meg lehet tenni egy lépést a mikrobiomunk, a bélflórák egészsége érdekében, és minden nap közelebb tudunk arra szólni Bulgáriához. Ennek jegyében
és
kívánjuk.
Ne válasszunk, fontos jó tanács a hallgatótól, ne válasszunk fotó alapján orvost. Ortopéd orvosom púpos. De egy zseni, hívja hallgató.
Hát igen, jó, akkor most nem marad más hátra, mint hogy Czoller Andi jön a hírekkel. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.